éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Data House előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, 2026-ban a Tiszán Inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felsőzsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
Áldás békesség, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Ugye 2026. júliusában a Tiszán Inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
Köszönöm szépen! Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat. Egy újonnan alapuló iskolaként kerültünk bele az egyházi iskolák nagy családjába, és valóban úgy gondolom, hogy amióta egyházi fenntartásak vagyunk, egy olyan családba kerültünk be, ahol az összetartás és a segítőkészség az messze magas fokon tapasztalható volt a környező iskolákban, hiszen akár ha a vezetőtársaimra gondolok, akár a nagy pedagógus társadalomra, akik egyházi iskolákban tanítanak, mindenünnen nagyon sok-sok segítséget, tanácsot és tapasztalatátadást éltünk meg, és ez egy nagyon jó leső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni, akár tanácsért, akár segítséget. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu még gyerek fejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élt az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes Ferenc Gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felevelenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben, látva sok problémát és nehézséget. Ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt, és hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami az egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor már házas ember volt.
Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve párszorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabba a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani, mind a ketten ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ugye akkor még csak minden második szombat volt szabad a tanítási időszakból. Tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ott a ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak. Mikor a feleségem elvégezte az egyetemet, akkor hazaköltöztünk Miskolcra, akkor itt kellett munkát találnom. Hát először a akkori 24-es általános iskolában dolgoztam, ez a mai Diósgyőri református általános iskola. Itt is, ha még egy kicsit mondhatom, hogy nosztalgiázom, olyan körülmények voltak akkor, hogy három épületben is kellett tanítani, tehát a ingázás nem vált idegenné továbbra sem számomra, de itt is egy nagyon jó emlékek fűződnek ehhez az időszakhoz. Volt egy nagyon szigorú igazgatóm akkor, aki megtanította azt, hogy a pontosságra és a rendszerességre nagyon oda kell figyelni. Ez is úgy gondolom, hogy a későbbiek során csak a hasznomra válhatott. Utána úgy hozta az élet, hogy a feleségem szüleihez Felső Zsolcára költöztünk, itt kellett állást találnom, és a akkori általános iskolában, ami később Szent István nevét vette föl, sikerült elhelyezkednem, és hát itt is napközis nevelőként kezdtem a munkámat, majd a szakomat tudtam tanítani, akkor még a mindennapos testnevelés keretében, szünetekben is voltak különböző mozgásos feladatok ennek a megvalósítása, és én részemre szabódott ki, és később már, mint egy kicsit, hogy a vezetői feladatokba is betekintést nyertessek, munkaközösség vezetővé választottak, és hát egyszer egy igazgatóváltás folyamán a újonnan megválasztott igazgatónőm kért fel a helyettesi feladatok ellátására. Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem. Mindig kritikus szemmel néztem a vezetőimnek a munkáját, és itt megint csak az elgondolás befolyásolta a döntésemet, hogy elvállaltam ezt a feladatot, hogy hát akkor nézzük meg, hogy én ebben a feladatkörben mire vagyok képes, és mit tudok csinálni. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkező igazgatónőm volt, akitől én nagyon sokat tanultam. Ha szabad megemlítenem itt a nevét, ő Figecki Lászlóné volt. Az iskola rendezése során később általános művelődési központtá váltunk. Én itt ekkor lettem intézményegység vezető, és hát a évek alatt körzeti vezetői feladatokat is ellátott az iskolánk, ezért valóban sok mindenbe sikerült betekintést nyernem. Emellett pedig a igazgatónőmtől nagyon sok tapasztalatot és segítséget kapva úgy gondolom, hogy egyre eredményesebbé vált a munkám. Nagyon sok rétű egy vezetőnek a feladata, és hát ebben megmondom őszintén, hogy legtöbbször a személyi kapcsolatoknak a rendezése, illetve hát a megvalósítása az, amit úgy gondolom, hogy egy vezető számára a legnehezebb feladat, hiszen itt egyéni problémákat, illetve egyéni valós vagy vélt sérelmeket kell kezelni, és ez bizony egy nagy kihívás a számomra is, úgy gondolom, hogy minden vezető számára. Igyekeztem mindig elképzeléseim szerint, vagy remélem, hogy így is történtek, lojális lenni, és a legjobb megoldást választani minden esetben, különösen, hogyha ez emberi problémák megoldását jelentette. Több-kevesebb sikerrel. Van egy pár negatív élményem is, amikor nem sikerült ezeket megvalósítani, de zömmel általában azért pozitív eredmények születtek, és ez mondjuk úgy, hogy megnyugvással tölt el, és úgy gondolom, hogy ez is erősíti a munkámat, hogy akkor meg tudtam az elvárásoknak felelni, vagy megpróbáltam a lehető legjobbat kihozni az adott helyzetből. A későbbiek során az általános művelődési központ megszűnt, lettünk FKK, és ekkor egy évig nem kaptam vezetői feladatot, hiszen ott a felállás, illetve a szereposztás úgy alakult, hogy pedagógus munkát végeztem. Én úgy gondolom, hogy ez a része sem tört meg nekem, nem az a fő célom, hogy én vezető legyek. A vezetői feladatot annó és most is azért vállalom, mert úgy gondolom, hogy ezáltal sikerül az én elképzeléseimet, vagy a én általam jónak tartó dolgokat megvalósítani, vagy a szükséges dolgokat megvalósítani, és előfordult már a mostani időkben is, hogy hát a kollégáim azt mondták, hogy hát igen, neked volt ebbe igazad, és ez egy jó leső érzéssel tört el. Persze előfordul, hogy nincs igazam, de én úgy gondolom, hogy ebben kompromisszumkészséget tudok tanúsítani, és ilyenkor, ha nehezen is, de hagyom meggyőzni magam a kollégáim vagy vezető társaim által. A mindennapos tevékenységek között öröm is érte a családot, hiszen kislányom született, 84-ben Zsófia, és 86-ban Orsolya csatlakozott a családunkhoz. Ami érdekesség, talán abban az időben nem nagyon volt jellemző, de miután a feleségem akkor már orvosként működött a Semmelweis kórházban, ezért én jöttem a első lányunkkal Gyesre, ami egy picit meglepő volt a környezetünkben, hiszen nem volt jellemző még akkor, hogy férfiak is lehetnek. Ez nagyon jó volt nekem, azt hiszem, hogy egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki a kislányom és köztem. Természetesen ugyanilyen szeretettel fordultam a második gyermekünk iránt is, de azért ez a kapcsolat úgy gondolom, hogy egy picit meghatározó volt, hogy ott több mint egy évet én voltam vele úgy otthon, hogy minden feladat rám hárult tulajdonképpen a tevékenységből. Nagy öröm volt ez számunkra, és ugye sok-sok örömet okoztak az életünkben mindkét gyermekünk. Ma már ők is felnőttek. Családi elképzelésben az volt az érdekes, hogy a feleségem nagyon szerette volna, ha valamelyik gyermek az ő munkáját folytatja. Nem így alakult, a nagyobbik lányom lett pedagógus. Ő az én foglalkozásomat viszi tovább. A kisebbik lányunk viszont a jogi egyetemet választotta, és jogász lett. Hát egyben egyezik az édesanyjával, hogy mind a kettőjük nevén a doktori cím az megelőzi a nevet, de ő a munkája révén és az élete révén Budapestre került, és ott helyezkedett el. Így dolgozik. Egy picit távol van a családtól, de nem olyan messze, hogy ne legyen elérhető bármikor, amikor szükséges.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Györggyel, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Nagy Györggyel, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával, aki 2026-ban a Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült, és a 2012-es esztendőtől folytatjuk most a beszélgetést, amikor ugye az egyházkerület mint fenntartó megbízta önt az akkor ugyanan alapított intézmény vezetésével.
Igen, visszatekintve úgy gondolom, hogy ez már egy jó pár éve eltelt, túl vagyunk már a 10 éves jubileumunkon is. Annó, ha visszaemlékszem, a beszélgetésünkben említettem, hogy többféle felállásban volt részem iskola vezetőként vagy emvezetőként részt venni az oktatási rendszer különböző formáiban, és akkor, mikor már Felső Zsolcán elterjedt a hír, hogy átveszi az egyház valami, akkor még azt se tudtuk, hogy melyik iskolát fogja átvenni, akkor megkerestem az egyházkerületnek a akkori főgondnokát, Ábrám Tibort, és jeleztem, hogy én szívesen vállalnám ezt a feladatot, amennyiben a egyházkerület is úgy gondolja, hogy megbízna egy ilyen feladattal. Ezt követően hát egy boldog pillanat volt, amikor telefonon értesítettek, hogy Püspök úrral kellene találkoznom és elbeszélgetnünk, hogy hogyan képzeljél az iskolánk életét, és akkor kaptam meg, ezután a beszélgetés után kaptam meg a vezetői megbízásomat, ami hát egy óriási várakozással töltött el annak idején, hiszen emlékszem, tehát egy újonnan alapított iskolát hozott létre az egyházkerület, tehát nem egy táblacseréset. Ebbe az iskolába akkor minden szülőnek jelentkeztetnie kellett a gyermekét. Az egyházkerület elképzelése szerint alsó tagozattal kellett volna indulnunk, de a akkori 4. évfolyam szülei nagyon szerettek volna egyházi fenntartású iskolába kerülni, illetve gyermekeik által kerülni, és megkeresték Püspök urat, aki végül belement abba, hogy 1-től 5. évfolyammal indítsuk el az oktatást, akkor még minden évfolyamon egy osztállyal. Ha jól emlékszem, akkor a kezdő iskola létszámunk egy 98 fős volt. Nem felejtem el, hogy főgondnok úr azt mondta, hogy hát nekem kell megválasztani a kollégáimat, tehát így egy lehetőség volt arra, hogy akár a régi kollégáim közül, akár a új meghirdetett álláshelyekre jelentkező kollégák közül lehessen kiválasztani azokat, akik elindítják ennek az iskolának a működését. Egy 9 fős nevelőtestülettel indultunk, majdnem 100 gyermekkel, és emlékszem, erre tisztán emlékszem, hogy leültünk, nevelőtestületileg egy, mondhatni, egy szűk családi körben, és azon töprengtek a kollégák, de hát akkor most mit csináljunk? És én, nekem az volt az első gondolatom, hogy bármit csinálhatunk, hiszen egy új iskolaként indulunk, mi alakítjuk ki a szokásokat, a hagyományokat. Ez egy óriási lehetőség volt. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy hát nem találtuk fel a spanyol viaszt, hiszen mindenki egy bizonyos formátumba azért belerázódik, vagy belerögződik, de igyekeztünk olyan hagyományokat és olyan eseményeket bevinni az iskola életében, ami elsősorban a gyerekeknek a szórakozását, tanulását segíti, hogy jól érezze magát az iskolába, de emellett tanuljon is tudásanyagot is, illetve hát egyházi iskola révén némely kollégának is meg kellett azt tanulnia, hogy itt valóban a Jóistennek a vezető szándékát figyelembe véve kell, hogy irányítsuk és neveljük a gyermekeinket. Én úgy gondolom, hogy talán, ha csak a simán a statisztikai adatokat nézzük, akkor most már 450 fős iskola létszámot közelítjük. Az akkori 5 évfolyam most felnőtt 8 évfolyamosra, illetve minden évfolyamon 2 osztályunk volt, de az utóbbi 2 évben már 3 első osztályt voltunk kénytelenek indítani, még azt mondom, hogy szándékunk ellenére is, hiszen az utolsó iskolanyitogató foglalkozáson első tájékoztatóban én elmondtam a kedves szülőknek, ha hozzánk jelentkezni akaróknak, hogy 2 osztályt fogunk indítani, de nagyon nehéz lett volna azt a majdnem 70 jelentkezőtből kiválasztani azt a, még ha maximális osztálylétszáma megyünk, akkor is csak 56 tanulót vehettünk volna föl. Ezért végül úgy döntött az iskolavezetés, hogy elindítjuk még most utoljára a 3 első osztályt. Későbbi során ez már valóban csak 2 osztályos lehetőséget biztosít számunkra, hiszen egyszerűen is több helyünk a gyerekek elhelyezésére. Így is úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeink vannak, hiszen a iskola épülete mellett annó régen egy faházként működött egy régen úgy mondták a régi kollégák, hogy ez valamikor egy felvonulási épület lehetett. Ezt mi a alakulásunk óta teljesen felújítottuk, szigeteltük, otthonossá tettük, és itt helyezzük el a minden évben az első osztályosainkat, hiszen annak ellenére, hogy éppen a Oktatási Minisztériumból nemrég kaptunk egy tájékoztató levelet, mondjuk úgy, hogy egy útmutatást, hogy a alsó tagozatos átmenetet hogyan kellene segíteni. Mi ezt régóta tesszük, hiszen a gyerekek egyéni időbeosztással, a pedagógus döntése alapján, aki látja, hogyha elfáradt a gyermek, akkor is azért jó ez a külön épület, mert ha szünetet rendel el, vagy kimennek esetleg az udvarra játszani, akkor nem zavarják a főépületben levő többi osztálynak a munkáját. Úgy gondolom, hogy egy olyan nagyon jó lehetőség a maga mi iskolánk épülete, illetve az udvar nagysága is lehetővé teszi, hogy ezt meg tudjuk tenni, és hát a elmúlt időszak alatt azon is munkálkodtam többek között, hogy minél otthonosabb és minél kihasználhatóbb legyen ez az udvar. Van egy műanyag sportpályánk, illetve sikerült egy játszóvárat is, ami rozsdamentes anyagból épült, és bízom benne, hogy nagyon sok időig fog helytállni. Az idei nyárban pedig egy olyan tervezett munkánk van, hogy azt a földes részét műfűvel szeretnénk leborítani, ami mindig egy kis sárdagoványjá változtatja az udvarunkat, tehát igyekeztünk ezt jól kihasználni.
A 2026-27-es tanévről, az intézmény életéről lehetőség szerint egy másik műsorban folytatjuk majd a beszélgetést, még hogyha azzal kapcsolatban szólhatunk, hiszen ahogy itt el is hangzott, a Felső Zsolci Református Egyházközség tagja, főigazgató úr, hogy a hit megéléséről, illetve a gyülekezeti életről mik azok az érzések, gondolatok, amelyeket velünk is megosztana.
Egy kicsit visszatekintve, apósom presbiterként szolgált a gyülekezetben, és egy idő után, miután mi együtt laktunk a feleségem szüleivel ott Felső Zsolcán, természetessé vált az, hogy vasárnaponként én elkísértem őt a templomba. Tulajdonképpen így kerültem a gyülekezet közelébe, illetve a gyülekezetbe. Későbbiek során sajnos apósom elhunyt, de a vasárnapi istentisztelet látogatása az megmaradt. Jó lehetőség volt, hogy az iskola alapításakor egy iskola lelkész is került a közösségünkbe, és az iskola lelkészünk tulajdonképpen a gyülekezet lelkésze is egyúttal, ezért duplán kötődök tulajdonképpen akár a gyülekezethez, akár a lelkész személyéhez. Úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és mind a ketten igyekszünk egymás munkáját segíteni. Amikor egyházi fenntartású iskola lettünk, viszonylag kis létszámú iskolaként, még a Felsőzsolcai Református Gyülekezeti Házba, illetve hát kis templomba voltak a hétkezdő istentiszteletek, illetve a istentiszteleti látogatások. Ezt viszont viszonylag elég hamar kinőttük, tehát nem fértünk be már a református templomunkban, ezért a iskola mellett a szomszédos rendezvények háza, ami egy sportcsarnok méretű, a iskola szintű hétkezdő istentiszteleteket innentől kezdve már itt tartottuk. A gyülekezettel való kapcsolatunk, én úgy gondolom, hogy jó. A templomba járó része a gyülekezetünknek zömmel idős emberekből áll, akik én úgy gondolom, hogy megkedvelték a gyermekeket, és folyamatosan figyelemmel kísérték az iskolának a munkáját is, és mindig érdeklődtek, hogy hogy haladunk, mi a helyzet, esetleg ők miben tudnának segíteni. Kialakult egy olyan kapcsolat, hogy a gyülekezet gondnoka jelen van az évnyitónkon, évzáronkon, iskola lelkészünk, illetve a gyülekezet lelkésze is kialakított egy olyan istentisztelet látogatási rendet a iskolánk tanulói körében, hogy a gyülekezet díjazza a legtöbbet istentiszteleten résztvevő gyermeket, aki után természetesen ez vasárnapi időszakról szól, és ezt a gyülekezet gondnokai, illetve az iskolánk lelkésze évvégén díjazza és adja át a jutalmakat a iskolánk tanulóinak. Igyekeztünk mi is olyan formában szorosabbá tenni a gyülekezettel való kapcsolatot, és ez egy közös nevelőtestületi döntés eredménye tulajdonképpen, hogy azt kértük a osztályfőnökeinktől, hogy minden évben egy alkalommal egy osztályszintű gyülekezetlátogatás keretében egy szolgálatot adjanak az istentiszteleten. Egy kis rövid műsorral készülnek így, és akkor az istentisztelet kezdeteként ők adják elő. Ezáltal én úgy gondolom, hogy a gyülekezet tagjai egyrészt megismerik a hozzánk járó gyermekeket, másrészt a gyermekek is átérzik azt a szolgálati feladatot, amit ilyenkor ők teljesítenek, és én nagyon bízom abban, hogy ezáltal egy olyan kötődés alakul ki majd a hosszú idők folyamán bennük, ami esetleg a 8 osztály elvégzése után is tovább fog tartani, és nem szakadnak el ettől a környezettől és a vonaltól, és a későbbiek során hívő tagjai lesznek, ha nem is akár a Felsőzsolcai gyülekezetnek, de a saját környezetükben egy gyülekezetnek, ami talán azt gondolom, hogy a nagyobb hosszú távú elképzeléseit erősíti a kerületnek az iskolák fenntartásával, hiszen alapvető cél az lenne, hogy közelítsük a családokat a gyülekezetekhez, illetve ezáltal a Jóisten tanításához, ami nagyon fontos feladatunk a mindennapi tevékenységünkben is, az oktatásunkban is, és a nevelésünkben elsősorban.
És hát mi nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de ugye műsoridőnk végéhez közeledünk, így ha ön emelnek így az elmúlt évtizedekből olyan megéléseket, amelyek az ön személyes életében is sokat jelentettek, ugye most egy díj kapcsán beszélgetünk, de itt úgy gondolom, hogy azért az elmúlt időszakban a gyermekek, a szülők, a pedagógus társak, a munkatársak, kollégák, vagy a egyházból történő visszajelzések során is nagyon sok olyan megerősítő gondolat is érkezett, amely erőt adhatott, vagy megerősítette abban az értékrendjében, amelyet addig is képviselt, hogy ki lehet emelni esetleg olyat, amire vagy a legbüszkébb, vagy ami különösen meghatározó volt, így akár a mindennapi oktatásban, a vezetői munkája során, vagy egyéb területen. De akár többet is megemlíthet, természetesen szeretettel hallgatjuk.
Nagyon nehéz kérdést tett fel, hiszen maga ez a beszélgetés is, illetve a díjátadáskor elhangzott méltatás tulajdonképpen áttekintésre kényszerített az elmúlt hosszú évekre visszatekintve, és hát ebben a kérdésben nagyon nehéz válaszolnom, hiszen eleve én mindig úgy gondolom, hogy csak teszem a dolgomat. És hogyha ennek van egy olyan megerősítő jellege, hogy esetleg ezt valóban jól csinálom, az a díj talán a egyik példa rá, de hogy mire lennék a legbüszkébb, én ezt nagyon nehezen tudnám kiemelni, de ha azt veszem, akkor leginkább az elért környezet biztosítását az egyik, amit én úgy gondolok, hogy talán kiemelkedő, hiszen mindig minden hozzánk látogató, akár pedagógus, akár szülő, akár a saját kollégáim mindig azt jegyzik meg, hogy ilyen környezetet nem hogy Miskolc környékén, hanem lehet, hogy az országban sem talán olyan iskolát. Erre nem mondom, tehát persze lehetünk büszkék, hiszen felsorolás alapján is nagyon szép az iskolaudvarunk, minden tantermünkben interaktív tábla van, lassan minden tantermünkben új bútorzat kerül az osztályok számára a berendezésként. Ezek úgy gondolom, hogy az én elképzeléseim alapján az elképzelésem, hogy biztosítsunk megfelelő környezetet a megfelelő oktatáshoz és neveléshez. Ne mondhassa se a kolléga, se a szülő, se a gyermek, hogy valami neki hiányzik, mert nem tud. Persze mindenki találhat valamit számára fontosabbat, de arra törekszünk, hogy ezek biztosítottak legyenek, és emellett pedig a következő elképzelés, hogy biztosított legyen a megfelelő nevelés és oktatás, amiben a gyermekeink részesülnek. Ehhez én igyekszem a nevelőtestület munkáját úgy koordinálni, hogy a lehető legpozitívabb módon valósuljanak meg ezek a dolgok, és talán arra is büszke lehetek, hogy van egy olyan nevelő közösség az iskolánkban, aki mindezt megvalósítja, és úgy érzem, hogy sikeresen valósítja meg, és ezt csak köszönni tudom a kollégáimnak, hiszen lehet nekem bármilyen elképzelésem, ha ebben nincsenek megfelelő partnerek és segítők, akkor mindez egy hiába való elképzelés lenne. Én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy egy olyan iskolának lehetek a vezetője, aminek jó híre van, ahová szívesen jönnek a szülők, iratják be hozzánk a gyermekeiket, és nagyon bízom benne, hogy jó érzéssel is fognak majd távozni, amikor elvégzi a gyermekük a 8 osztályt. Visszajelzések alapján a középiskolákból zömmel azt halljuk, hogy sikeresen állták meg a helyüket a gyermekeink, megfelelő alapot kaptak az általános iskolai oktatásban, és mi is örömmel látjuk, hogy visszajönnek hozzánk akár a 50 órás munkájukat teljesíteni és segíteni a mindennapi feladatainkban, de akár egy farsangon belátogatnak és benéznek és megkérdezik, hogy vagyunk. Ezek a pozitív élmények, amit én úgy gondolom, hogy a sok-sok kudarc és nehézség mellett ez kell, hogy egy pedagógust éltessen és ügyen tovább a mindennapi munkájában.
Ehhez jó egészséget, sok erőt és Isten gazdag áldását kívánom, hogy a továbbiakban is ilyen elhivatottsággal tudja végezni munkáját, szolgálatát, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést és a meghívást.
Kedves hallgatóink, Nagy Györggyel, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk az elmúlt órában, aki 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.